És ahogy említettük, ismét gombákkal fogunk foglalkozni. Itt van velünk a stúdióban Nácz Eszter biomérnök, a Magyar Netgombász Egyesület alelnöke. Ismét szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Mondták a hallgatók, hogy mindenképpen hívjunk vissza, mert érdekes volt a beszélgetés, amit annak idején valahogy a Last of Us kapcsán kezdtünk el.
Amikor
mindenki megijedt, hogy ez a Cordyceps, ez most tényleg...
Mindenkit meg fog enni,
meg fertőzni. Azóta olvastam egy újat, hogy most tényleg volt egy olyan eset, amikor egy növény gomba embert fertőzött meg valahol, talán Indiában, vagy Indonéziában. Most nem is emlékszem, hogy milyen gomba, de az a lényeg, hogy a torkában egy ilyen tájogot okozott egy embernek. Úgyhogy vannak ilyen esetek, és ez nyilván a Last of Us után mindenkit így rémülettel tölt el. De most a boldog részét, vagy a vidámabb részét nézzük meg ennek az egésznek. Az egyik az a téma, hogy mennyire új ez a kutatási terület, vagy ennek nagyon sok új kutatási területe van a gombáknak, a klasszifikációjának, mert most kiderült, hogy az egészet újra kezdték, és átnevezik az egész, vagy újra klasszifikálják a gombákat, vagy mi történik?
Igazából ez az egész történet egy nagyon, nagyon érdekes dolog, ugyanis vannak külső jegyek, ami alapján mi azt gondoljuk, hogy két gomba nagyon hasonlóan néz ki, biztos hasonlítanak egymásra, és ezért hasonlítanak egymásra, mert genetikailag közel is vannak egymáshoz. De igazából a modern kutatási eredmények alapján, tehát amikor elkezdtek így a genetikai vizsgálatokkal többet foglalkozni, mélyebbre hatoltak ebben a témában, tehát nagyon sok gombát szekvenáltak, nagyon sok gombáról meg tudták nézni, hogy valójában genetikailag mennyire van közel egymáshoz. Ezt úgy csinálják, hogy genetikai módszerekkel, molekuláris biológia modern módszerekkel, PCR-ral megcsinálják a szekvenálást, a gombák bizonyos génszakaszait vizsgálják, amik erre alkalmasak, amiben kiütköznek ezek a különbségek, és akkor ezek alapján, az adatok alapján vannak olyan számítógépes programok, amikben ha ezeket az anyagokat betápláljuk, akkor tudunk egy úgynevezett törzsfát készíteni, és azon a törzsfán nagyon jól látszik, hogy ezek a gombák így milyen távolságra vannak egymástól genetikailag. És ez azért nagyon-nagyon érdekes, mert például vegyünk egy olyan példát, amit mindenki ismer, itt van az őzlábgomba. Például a nagy őzlábgomba, meg a piruló őzlábgomba, mindkettő elhető faj, nagyon hasonlítanak is egymásra, tehát az erről találjuk. Mindegyik hasonlóan néz ki, ugyanúgy pikkelyes a kalapja, stb. Vannak ugye jegyek, ami alapján a kettőt meg lehet különböztetni, de azért így ránézésre eléggé hasonlít a két gomba. És kiderült, hogy ezek faj szinten annyira eltérnek egymástól, így genetikailag, hogy egy egész más csoportba kerültek. Tehát átnevezték ezt a például a piruló őzlábgombát, mert nem makrolepiótának nagy őzlábnak hívják, hanem klorofilumnak, ilyen úgynevezett piruló őzlábgombák alcsoportját alkották meg emiatt, mert genetikailag sokkal távolabb voltak egymástól, mint azt úgy előre gondoltuk volna.
Igen, mert ugye a laikusok számára ez az egész az olyan, hogy, és azt se tudják nagyon sokan, hogy maga az a rész, amit a termés, amit megeszünk, tehát az egy termés. És ugye az letörve, vagy eltávolítva nem teszünk kárt igazából a gombában, hanem csak olyan, mint hogy a gyümölcsét fogyasztunk.
Ez pontosan így van. Igen. Gyakorlatilag a gomba, amit mi látunk, az csak a termőteste, ami arra szolgál, hogy a spórákat terjeszt. És erre ugye különböző módon alakultak át ezek a termőtestek, hogy mi fogja ezt a spórát terjeszteni, hogy most rovarok fogják terjeszteni, vagy a szél fogja terjeszteni, vagy esetleg a legelőkön az, hogy az állatok rálépnek, például a pöfetek félék, azok azért ilyen felnyílók, mert a legeltetett réteket nagyon-nagyon kedvelik, és hát, hogyha átrohan rajta mondjuk egy szaladó tehén, akkor ez elég sok felé el tudja ezeket a spórákat juttatni.
Szóval azt akartam ezzel mondani, hogy nagyon sok mindenki számára csak ennyi, hogy lát egy gombát, és akkor azt gondolja, hogy valójában ezek olyanok, mint a virágok mondjuk, hogy hát kicsit különböznek egymástól, de alapvetően azért ugyanarról a dologról van szó. Tehát, hogyha szerintem megkérdezünk bárkit az utcán erről, akkor azt mondja, hogy 99,9%-ban azonosak ezek, és az 1% variáció a színében jelent meg ilyesmiben. És mint kiderült, az sem biztos egyébként, hogy mihez hasonlatosak a gombák, az állatokhoz, vagy a növényekhez inkább, mert volt egy kutatás erről is, hogy kiderült, hogy bizonyos gombák inkább állatok, mint növények.
Igazából az összes gomba inkább az állatokhoz.
Na tessék.
Genetikailag közel, mint a növényekhez, tehát sokkal korábban szétváltak, ugye. Az a helyzet, hogy ugye vannak olyan tulajdonságok, ami alapján ez jobban látszik, tehát például a növények ugye zöld színtestet tartalmaznak, fotoszintetizálnak, tehát autotróf, tehát maguk állítják elő a maguk számára szükséges tápanyagot ugye a napfény segítségével. A gombák azok úgy, mint az állatok, heterotrófok, ami azt jelenti, hogy külső forrásból származó anyagokra van szükségük ahhoz, hogy, hogy tápanyaghoz jussanak. És a gombák azért érdekesek egyébként, mert nekik az emésztésük az külső emésztés. Tehát, hogy ugye körbefonják ezeket a szerves maradékokat, szerves hulladékokat, szerves bármit, amivel éppen táplálkoznak, akár lehullott levelekről beszéljünk, vagy mondjuk egy fáról, ami még élő fa. Körbe növik ugye a gombafonalak, és akkor kibocsátják az ő enzimeiket, és ezt ugye kívülről fogják felvenni ezt a tápanyagot utána a gombafonalakon keresztül. Tehát nem megeszik kvázi a tápanyagot, mint mondjuk egy állat, hanem külső emésztésük van.
Ez most, amit olvastam, most gyorsan utána néztem, ez a Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetében készült ez a kutatás itt Magyarországon, és ez pont azt a részét emelném ki, amit mondtál az előbb, hogy az evolúció során mikor váltak szét ezek a csoportok, és azt mondja, hogy ugye sokkal jobban hasonlítanak az állatok és a gombák egymásra, mint gondolták korábban.
Igen.
Tehát korábban váltak el a növények és az állatok és a gombák. Oké, a másik dolog, ami pedig szerintem nagyon érdekes, az, hogy hogyan kommunikálnak egymással. Erről már beszélgettünk egy picit a múltkor Dióhéjban, hogy lényegében ezek a gombafonalak, ezek mindent átszőnek a kertünkben, az erdőben, sőt, hát egész erdő ökoszisztémák alakulnak arra, hogy a különböző növények is ezeket ezt a gomba internetet használják, hogy kommunikáljanak egymással.
Pontosan így van, ez bármennyire nagyon furcsán hangzik, de igazából tényleg olyan, mintha lenne egy ilyen kommunikációs csatornájuk, amivel tudják jelezni egymásnak, ha mondjuk betegségek vannak, vagy kórokozók, vagy olyan rovarok, amik veszélyesek, meg egy csomó mindent, tehát hogy az egészségi állapotukra vonatkozóan kommunikálnak, de igazából mindenféle jeleket bocsátanak egymás felé, amiről igazából nagyon sokáig semmit nem tudtunk, meg hát még most sem annyira teljesen világos minden ezzel kapcsolatban.
Hogy mi az, amit jeleznek, és hogy hogyan,
hát
milyen
igen,
módszerrel?
Igen, vannak olyan kémiai anyagok, amiket használnak erre a gombák. Tehát én azt gondolnám, hogy a gombák sokkal inkább alul vannak értékelve, mint amekkora biológiai jelentőségük van ugye mindenben. Tulajdonképpen, hogyha nem lennének gombák, akkor a körülöttünk lévő felhalmozott szerves anyagok így ránk nőnének, vagy nem tudom, tehát...
Ránk rohadna minden.
Hát igen. Hát ez az, hogy nem rohadna ránk.
Ja, jó, tehát nem rohadna ránk, igen, valóban. Nem bontanánk le.
Ez a probléma, hogy nem bomlana le, tehát hogy itt maradna körülöttünk minden, és így elborítana bennünket mindent. Szóval a gombák ugye az élelmiszeripar. Tehát ha megnézzük, akkor a gombák nélkül nem lenne kenyerünk, nem lenne sörünk, nem lenne borunk, nem lenne sajtjaink.
Ezt te is mondd tovább.
Ez nagyon durva. Nem lenne antibiotikum, ugye az is a gombáknak köszönhető. Tehát nagyon sok ember meghalt volna, nagyon-nagyon sok milliárd ember meghalt volna, hogyha nem lennének antibiotikumok a világon. Ez is a gombáknak köszönhető. Tehát növények azok nagyon-nagyon szorosan kapcsolódnak a gombákhoz. Például pont beszéltünk így a műsor előtt pár szót, hogy orchideákat nem tudtak nagyon sokáig termeszteni, mert egyszerűen nem jöttek rá, hogy nagyon-nagyon pici, finom, porszerű magjaik vannak, és nem jöttek rá, hogy miért, de egyszerűen nem sikerült így mesterséges körülmények között őket termeszteni, és hát azért nem sikerült, mert az orchideák nagyon-nagyon-nagyon szorosan kapcsolódnak a gombákhoz, és a gombák nélkül gyakorlatilag képtelenség őket termeszteni.
Közben ezt a kommunikációt néztem, volt egy kutatás, amit a Guardianből emeltek át sokan, és ők azt írták, hogy úgy tűnik, hogy a gombák beszélgetnek egymással, elektromos jeleket bocsátanak, impulzusokat vezetnek át ezeken a fonalas struktúrákon, az úgynevezett hifákon keresztül, és azt mondják, hogy a kutatók, hogy hasonlóan történik ahhoz ez, mint ahogy az idegsejtek információt továbbítanak az emberi testben.
Igen, ez így van, ez abszolút így van. És emiatt is hihetetlen távolságokra is eljutnak ezek az impulzusok. Szóval nem is gondolnánk, hogy milyen messzire is el tud ez jutni. Ez a terület, mondom, egy nagyon új kutatás, és hát sokkal többet tudnak egymásnak mondani a gombák, mint mi azt gondolnánk. Szóval nem is tudom, hogy valaha gondoltak erre, hogy mondjuk akár növények is beszélgethetnek egymással, a gombák is, meg tehát az állatokról nyilván feltétlenül.
Hát, hogy ilyen kommunikáció létezik, ugye? Igen,
hogy képzeljük el? Tehát mit tudom én, az út egyik szélén egy gyilkos galóccal beszélget a másik szélén a vargányával? Vagy...
Hát mondjuk mit tudom én, jelzi mondjuk két fán keresztül egymásnak, két fa jelzi egymásnak, hát nyilván a gombák segítségével, hogy mondjuk, nem tudom, errefelé van egy csomó olyan kórokozó rovar, ami így mondjuk rosszat
vagy kevés a víz,
vagy kevés a víz,
szenvedek, vagy... és aztán van ez a magyar dokumentumfilm, az erdők, mi volt, nem is emlékszem a címe, mindegy.
Majd... Azt hiszem, hogy a tölgy volt a címe.
A tölgy, lehet, igen. És abban például volt az, hogy teljesen egyértelműen megfigyelték azt, hogy a fák gondoskodnak egymásról, tehát tápanyagot igen. tudnak biztosítani az egyik fa a másiknak akkor, hogyha az jelzi, hogy probléma van, és ez is a hifákon keresztül történik. De nekem az volt a legmegdöbbentőbb, ez a Royal Society Open Science folyóiratban publikált kutatás megállapította, hogy olyan 50 szóból álló szókészletre emlékeztetnek ezek a jelek, amiket küldenek egymásnak a gombák, amit gombás szócsoportoknak neveztek el. Tehát mondatokat, legbonyultabb úgynevezett mondatokat a korhadó fákon élő hasított lemezű gombák generálták, amikkel jeleztek egymásnak. Most ennek a megfejtése, hogy ez micsoda, ez biztos még messze van, de gondolom, hogy az új számítástechnikai kapacitásokkal azért mégiscsak könnyebben lehet ezeket felismerni.
Ez teljesen így van. Az összes olyan tudományterületen használjuk most már ezeket a big data-t processzálni képes, nagy-nagy számítógépes rendszereket, és emiatt van egyébként a genetikában is egy ilyen borzasztó nagy fejlődés, mert régen ezeket az adatokat nem tudtuk így feldolgozni. Egyszerűen olyan adatmennyiség volt, hogy az összefüggéseket nehezebben lehetett kiszámolni, így, hogy milyen távolságra vannak például genetikailag dolgok egymástól.
Mi szerinted a legizgalmasabb kutatási terület, ami most a gombákkal kapcsolatos, esetleg ipari, mezőgazdasági, vagy egészségügyi jellegű, vagy egyszerűen csak az egész, mint ahogy említettük az evolúciós kutatásokban, az egész gomba megfejtés?
Nagyon-nagyon sok területen próbálnak gombákat hasznosítani igazából. Én azt gondolom, hogy a filogenetikai kutatások a legmeghatározóbbak most, mert azok kihatnak így a teljes tudományos területére a gombáknak, tehát ez azt jelenti, hogy az összes olyan dolog, amit gondoltunk, hogy így volt eddig, az folyamatosan változik így a 2000-es évek eleje óta, és hogyha az ember azt gondolja, hogy ismeri a gombákat valamennyire. Tehát én azt gondolom, hogy ugye nem lehet megismerni a gombákat, nagyon sok gomba van, mindig lesz új, mindig találnak új dolgokat. De az, hogy megtanultam mondjuk például én a 2000-es évek közepén egy csomó gomba nevet latinul, magyarul, és akkor utána megtanultam megint, amikor változtak, aztán megint, és akkor veszek egy könyvet,
akkor kiderül, hogy érdemes megtanulni ezek szerint.
Megint átnevezték, és gyakorlatilag én most járok egy ilyen felsőfokú gombaismereti kurzusra, és minden egyes évben jönnek a változások, és a tanárok nem győzik frissíteni az összes PowerPoint előadásukat, mert annyi változás van, hogy folyamatosan követni kell ezt a tudományos életben. Tehát nehogy azt gondoljátok, hogy ez olyan, hogy így sok idő telik el, hanem mondom, egyik évről a második évre gyakorlatilag teljesen át kell írni egy csomó mindent. Úgyhogy ez nagyon gyors is ez a fejlődés, és egyébként, ha jól tudom, akkor például nem, én láttam egy dokumentumfilmet nem is olyan nagyon rég arról, hogy így gombákból, gombák segítségével tudtak olyan csomagoló anyagokat, ami teljesen lebomló készíteni, ugye sztirofom helyett, tehát hogy egy csomó olyan terület van mondjuk a természetvédelem, környezetvédelemben is, amikor ugye tudnánk a gombákat, a gombák különböző nagyon jó tulajdonságait használni, szóval...
Hasznosítani, igen.
Igen, igen.
Tehát sokkal nagyobb a potenciál ebben az egészben, mint eddig gondolják. Nyilván mindenki ezekre a blikfangos Last of Us gomba megfertőzött embert, stb. Gondol, de alapvetően itt azért egy olyan terület bontakozik ki, amiben nagyon nagy potenciál van.
Abszolút, és az élelmiszeriparban is nagyon jelentősek a gombák, tehát nem csak arra gondolok, hogy csiperkét termesztünk például, hanem ugye a fermentáció, mint iparág.
Veszélye van ennek, hogy ugye új típusú gombákat szeretnének például akár a gasztronómiába behozni, vagy megismertetni, vagy valami ilyesmi, hogy ezek elterjednek, és mondjuk invazív fajjá válnak?
Hát a gombák azért, hogy mondjam ezt jól, nagyon válogatósak, és még annál is jobban. Szóval, hogyha az ember azt gondolna, hogy én mondjuk ismerek egy területet, 100 éve odajárok, hogyha április környékén kimegyek, jó idő van, esik az eső, akkor találok majd ezt a kulcsmagombát. Na hát nem mindig. Szóval még hogyha olyan az idő, úgy van minden, még akkor sem mindig úgy viselkednek, mint tehát az, hogy egy gomba invazív legyen. Vannak persze nagyon invazív parazita gombák. Tehát mondjuk beszélhetnénk itt a gyűrűs tuskó gombáról, amiről a múltkor is beszéltünk, hogy a legnagyobb gomba a világon, az a hatalmas, több száz kilométer, négyzetkilométeres gomba, az is egy ilyen tuskógomba faj, és igazából ez nagyon gyorsan el tud terjedni, meg tud fertőzni kerteket, ültetvényeket, tehát ilyen szempontból lehetnek veszélyesek gombák, de ezek ugye parazita gombák, amikről itt beszélgetünk. Normál olyan gombák, amik mondjuk termesztenek, mert mi fogyasztjuk őket, az nem jelent ilyen veszélyt, én azt gondolom egyáltalán.
Hát
patogén gombák, tehát amik így kórokozók, azok tudnak problémát jelenteni, más nem, szerintem.
Hát megint csak berekeszteni tudjuk a beszélgetést, majd folytatjuk ezt el, nagyon szépen köszönjük. Hát elszalad az idő, hogyha jó a téma. Nácz Eszter volt itt velünk, biomérnök, a Magyar Netgombász Egyesület alelnök, egy kicsit gombákról és legújabb kutatásokról beszélgettünk. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen, szép napot!